Jézus Krisztus mondta, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcset. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet egyetemes imahetünk záró alkalmán. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezeteink vezetőit, lelkipásztorait, Varga János plébános urat. Sok szeretettel köszöntöm Durkó István lelkipásztor urat, testvéremet, aki az igét fogja hirdetni most közöttünk. Endresi Gézát, ő is meg fog érkezni hamarosan, az evangélikus gyülekezet lelkipásztorát, és minden kedves testvéremet. Most Isten tiszteletünk elején helyünket elfoglalva énekeljünk együtt a 165. dicséretünk első három verszakát. 165. dicséretünk első három verszakát énekeljük. Így kezdődik ez a dicséretünk. Itt van Isten köztünk, jeltetőt imádni, hódolattal elé állni. Tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Urunk szavára, amely most Mózes második könyvéből hangzik hozzánk, a 40. fejezet a 34. versétől a 38. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Valahányszor felszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt, vándorlása egész idején. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, hogy mi a szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Most helyünket elfoglalva, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged szeretetedért, azért, hogy bár mi fordítottunk neked hátat, te mégis mindent megtettél azért, hogy a gyermekeid lehessünk. Köszönjük neked, hogy kiválasztottál magadnak egy népet, és köszönjük, hogy megmutattad nekik hatalmadat, nagyságodat. Megmutattad azt, hogy szabadító Úr vagy. Köszönjük, hogy előttük jártál, vezetted őket. Különösképpen is áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy nem csak annak a választott népnek a tagjai ismerhettek meg téged, hiszen őket is azért választottad ki, hogy rajtuk keresztül, általuk a te szereteted eljuthasson a többi nép tagjai közé is. Köszönjük, Urunk, hogy mi is hallhattuk szavadat, hogy rádöbbenhettünk arra, bennünket is keresel, hogy mi is fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, hogy mi is a te néped tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy mi is rácsodálkozhattunk arra, hogy szabadító Úr vagy. Így dicsőítünk téged egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél, aki a vérét hullatta ott a kereszten, azért, hogy mi a bűn és a halál rabságából kiszabadulhassunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged e kegyelemért. Magasztalunk azért, amit cselekedtél egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük neked, hogy így mi is ott menetelhetünk a te néped tagjai között. És köszönjük, hogy mi is átélhetjük azt, hogy előttünk jársz. Áldunk és magasztalunk szent lelkedért, aki megtanít bennünket mindenre, aki által vezetsz bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy úgy tapasztalhatjuk meg jelenlétedet, hogy nem csak előttünk jársz, hanem hogyha mélységekben, völgyekben vezet az utunk, nehézségek között, akkor a karjaidba veszel bennünket, és hordozol minket. Légy áldott, Urunk Istenünk, mindezért, és köszönjük, hogy most együtt dicsőíthetünk téged. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy hadd lehessünk engedelmes néped. Taníts most ezen az estén is bennünket, kérünk, és segíts, hogy az engedelmességre való készség hadd erősödhessen meg bennünk, hogy azt tegyük, amit te mondasz, hogy neked tetsző életet folytathassunk. Kérünk, áld meg így az ige hirdető szolgálatát, szent lelked vezetésével, s áld meg bennünket, hogy nyitott szívvel, vágyakozó szívvel várhassuk és fogadhassuk be szavadat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Készülve Isten szavának üzenetének meghallgatására a 463. dicséretünk első két verszakát énekeljük, 463. énekünk éneklésével kérjük, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hadd köszöntsem külön azokat, akik minden este eljöttek, hogy imádkozzanak. Nem tudom, van olyan személy, aki minden este valamelyik templomban Isten tiszteleten ott volt? Vannak néhányan. Én bevallom, hogy én minden este nem tudtam ott lenni, de nagyon értékelem és nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akiknek ennyire fontos az imádság. Minden gyülekezetben az imádkozó, hűséges imádkozók, azok megtartják a gyülekezetet, és Isten munkáját segítik előre. Isten áldjon meg bennünket ma este is. Isten igéjéből, János evangéliumának a 14. részéből fogok felolvasni néhány szakaszt. Először az első verstől, és aztán mondom, hogy melyik részeket. Álljunk fel, és hallgassuk meg így Isten igéjét. Tehát János evangélium a 14. fejezetének az első versétől így hangzik Isten igéje. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És folytatom a 18. verstől. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. És még a 25. verstől olvasok egy szakaszt. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyámhoz, mert az atya nagyobb nálam. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk eléd, és azt kérjük, hogy ezek az igék, amik most elhangoztak, ezek legyenek élőek és valóságosak a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, bátoríts bennünket, vezess előre bennünket, mert a jelenlétedre van szükségünk. Ezt kérjük. Amen. Foglaljunk helyet. A bibliai időkben, amikor Jézus a Földön járt, abban a korban, abban a kultúrában a házassági szokások, a párválasztásnak a kérdése, a fiú-lány kapcsolat az nem teljesen úgy működött, mint ahogy ma működik, mármint kulturálisan nem teljesen úgy működött. Néhány jelentős különbség van a mai kultúra és a akkori izraeli kultúra között. Az egyik ilyen jelentős különbség például az, hogy ha egy fiú és egy lány házasságot szerettek volna kötni, az alapvetően nem az ő döntésükön múlott, hanem először a fiú és a lány szüleinek kellett megegyezni, egyfajta egyességre jutni, szerződést kötni, hogy úgy gondolják, hogy a jövőben, ha az egyik család fia és a másik családból a lányhoz összeházasodik, akkor ebből egy jó házasság lesz. Talán ez nekik is jó lesz, de ez nem is annyira volt fontos. A legfontosabb az volt, hogy a két családnak a jövőjét biztosítsa, anyagilag is ez egy jelentős előrelépés lehet a családnak, és így egy szerződést kötött a két atya, a két családfő, és ennek az eredménye lett az, hogy hát vagy azonnal, hogyha már olyan idősek voltak a fiatalok, vagy pedig később, amikor már legalább 12, 13, 14 évesek lettek, akkor eljött az idő, hogy összeházasodhatnak. És amikor a idő már elérkezett, és komolyan szóba jött az, hogy szervezni kell a házasságkötést, az eljegyzést, akkor a két családfő összeült, megbeszélték ennek a részleteit, és az első jelentős lépés ebben a folyamatban az volt, hogy a fiú és a lány eljegyezték egymást. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a két családfőnek a szerződés alapján, hát fizetni kellett, vagyis a fiú családjának fizetni kellett egy jelentős összeget, vagy ha nem volt pénz, akkor ékszereket, ha az sem volt, akkor állatokat, kecskéket, bárányokat, juhokat, bármilyen állatokat, vagy tevéket, ami volt, ami akkor értéket képviselt, ezzel kifizette az árát a lánynak, mert a lány abból a családból eljött, és ott egy ember hiányzott. Tehát egy szerződés alapján megkötetett a fénynek az első része, ami az eljegyzés volt, és amikor az eljegyzésen túl voltak, megünnepelték az eljegyzést, a lány kapott egy emléket, valami ékszert, ami jelezte azt, hogy ő ezután már nem egy egyedülálló valaki, ő most már menyasszony, ő most már tartozik valakihez, tehát megtörtént az eljegyzés, és ezután következett egy hosszabb szünet, és ez a hosszú szünet általában egy éves szünet volt abban a kultúrában, és ebben az egy éves szünetben a fiú és a lány nem nagyon találkoztak egymással, vagy azt is mondhatom, hogy nem találkoztak egymással, tehát nem mentek közösen moziba, nem beszélték meg a jövőjüket, nem sétáltak a városban, és nem azon gondolkodtak, hogy tervezzék majd a családjukat. Mind a kettő külön-külön ezt megtehette. De ők egymással nem találkozhattak. Mind a kettőnek volt valami nagyon-nagyon fontos feladata. Miután véget ért az eljegyzés, az ünnepség, a fiú hazament, és a fiúnak az volt a feladata, hogy a következő egy éven belül építsen egy házat, mert hát meg fog nősülni, és családot fog alapítani, és valahol lakni kell. És a háznak az építése egy nagyon praktikus, nagyon fontos feladat volt, és ha gazdag volt ez a fiú, akkor egy önálló házat épített, ha nem volt gazdag, akkor az apja házához esetleg egy szobát, vagy valami raprészték megpróbált építeni, és miután elkészült a ház, akkor kész volt arra, hogy majd a feleségét is odahozza. Tehát a fiúnak a feladata a házépítés volt. A lány is hazament az eljegyzés után, és ebben az egy évben a lánynak is volt fontos feladata, méghozzá két fontos feladata volt a lánynak. Az egyik fontos feladata az volt, hogy ebben az egy évben ő szentül és tisztán őrizze meg magát a leendő férje számára. Ez nagyon fontos feladat volt. Ha ebben nem volt hűséges, akkor komoly szankciók következtek, akár a halálbüntetés is. Tehát a lánynak a feladata, a mennyasszony feladata, hogy szentül, tisztán megőrizze magát a vőlegény számára. A másik fontos feladata az volt, hogy dolgozzon, vagyis ami az ő része volt ebben, előkészíteni olyan dolgokat, ami majd a házasságukban a családjukban szükséges lehet, tehát ő szőtt, vart, font és nem tudom milyen munkákat végzett, tehát ő is készült a házasságkötésre. És amikor letelt az egy év, és a családfők úgy döntöttek, hogy eljött az ideje annak, hogy elkezdődjön a mennyegző, ahol kimondják azt, hogy véglegesen most már együtt fognak élni ezek a fiatalok, és testileg, lelkileg, szellemileg együtt, fizikailag is egy házban fognak lakni. Egy nagy ünnepséget rendeztek, akkoriban több napig tartott egy ilyen mennyegző, és miután a mennyegzőnek vége volt, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát az akkori kultúrában így működött a házasság kötés, illetve a párválasztásnak a folyamata. Mindezt azért mondtam el, mert a Bibliában olvasunk arról, Pál apostol tanít arról az Efézus 5-ben, hogy Efézus 5.31. versétől, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És aztán így folytatja Pál, nagy titok ez, én pedig ezt a Krisztusról és az egyházról mondom. Hogy is van ez? Amit eddig elmondtam, ez a férfi és a nő kapcsolata. Pál apostol azt mondja, hogy ahogy a férfi és a nő kapcsolata, annak a folyamata alakul, úgy van a Krisztus és az egyház kapcsolata, vagyis ahogy Krisztus a vőlegény és az egyház a mennyasszony, ugyanígy alakul, vagyis meg is fordíthatjuk a képet, egy jó házasságnak is így kell működnie, amilyen Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolata, ez egy szövetségen alapuló kapcsolat, ugyanígy kell működnie a házasságon a férfinek és a nőnek a kapcsolatának is. Ha megnézzük a másik oldalt, a vőlegény és a mennyasszony, Krisztus és az egyház kapcsolatát, akkor azt láthatjuk, hogy ugyanez a folyamat megy végig. Az egyház és Krisztus kapcsolatában a kezdeményező az nem más, mint a mennyei atya, az Isten. Ő kezdeményez. Ő az, aki elküldi Jézus Krisztust, akiről tudjuk, hogy az Isten egyszülött fiaként, eljön erre a világra, megszületik, emberré lesz, az atya kezdeményezésére történik minden. És Jézus Krisztus a földi szolgálatának a csúcspontján, ott van Jeruzsálemben a Golgota keresztjén, halálra ítélve, ég és föl között ott függ Jézus, és azt mondja Jézus, ami mielőtt meghal, mielőtt kileheli a lelkét, azt mondja, hogy atyám, elvégeztetett. És ez az elvégeztetett szó azt is jelentheti magyarul, úgy is fordíthatjuk, hogy ki van fizetve minden. Rendezve van minden. Atyám, ki van fizetve minden. És ez a kifizetés, ez a rendezés, ez nem másra vonatkozik, mint a mennyasszony és a vőlegény kapcsolatára. Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatára. Ugyanis, ahogy olvastuk az igében, Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő itt van most a földön, amikor olvastuk az igében, beszélget a tanítványokkal, de azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Én elmegyek, de majd vissza fogok jönni. És míg ott leszek a mennyben, amíg nem láttok engem, addig lesz nekem egy fontos feladatom. Szóval ne nyugtalankodjatok, elmegyek, és helyet készítek nektek. Jézus, mint a vőlegény, elvégzi ezt a fontos feladatot, hogy visszamegy a mennybe a feltámadása után, és helyet készít a mennyasszony számára, az egyház számára, az újjászületett hívő ember számára. És mindenki majd egyszer ebben a szent mennyei hajlékban ott megtalálja a helyét. Mert ez a vőlegénynek a feladata. A mennyasszonynak mi a feladata? Emlékszünk rá? Volt két fontos feladata. Az egyik mi volt? Hogy szépítkezzen, szép legyen, felkészüljön. A másik pedig az, hogy szentül, tisztán őrizze meg magát, és dolgozzon. Ez a mennyasszonynak a feladata. Ez az egyháznak a feladata, és ez a mi feladatunk is. Most abban az időszakban vagyunk, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt, és föltámadt, és fölment a mennybe, és ott van a mennybe, és tudjuk, hogy ő közben jár értünk, tudjuk, hogy ő elkészíti a helyet számunkra, és azt mondja, hogy nem kell emiatt aggódni, mert mindenkinek lesz helye, aki Krisztusban újjászületve, a Szentlélekkel betöltekezve, meg fog majd valamikor halni, vagy elragadtatik valamikor, ezt Isten tudja, hogy fog működni, de ott a szent hajlékban lesz majd egy hely mindenki számára. Ez biztos, ezt ő ígérte. De az egyháznak, amíg itt vagyunk a földön, nekünk az a feladatunk, hogy szentül is tisztán éljünk, és hirdessük az evangéliumot, és végezzük a munkánkat. És bármelyiket, ha nem gyakoroljuk, és nem tesszük, az óriási hiba. Ugyanis a Bibliából szintén tudjuk azt, abból a példázatból, hogy amikor Jézus elmondta, hogy ha megérkezik a házura, és úgy találja a szolgát, hogy nem végezte a munkáját, akkor büntetést érdemel. Amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, és eljön majd az a nagy találkozás, amikor visszajön az egyházért, a vőlegény újra találkozni fog a mennyasszonyért, akkor egy olyan egyházért akar jönni Jézus, egy olyan egyházat akar magával vinni, aki hűséges volt hozzá, aki végezte a munkáját. és egy olyan egyházat akar magával vinni, akik szentül és tisztán éltek, akik megőrizték magukat a világnak a szennyeitől, mindenféle ellenféllel szemben ők tudtak menni előre, azért, mert hisznek Isten igéjébe, és azt teszik, amit Isten mondott nekik. Ennek az imahétnek az utolsó estéjében az a fő témánk, hogy legyünk egyek a hitben és a reménységben. És azt mondja a Biblia, hogy a reménység nem szégyenít meg bennünket. De az a reménység nem szégyenít meg bennünket, ami krisztusi reménység. Ami valóságos reménység, ami Isten igéjén alapul. Olvastuk a 20. János 14.20-ban, azt mondja Jézus, azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Én az atyában vagyok, én ti bennetek, ti meg én bennem. Ez egy fantasztikus egység. Krisztus az atyával egy, és az egyházzal is egységben akar lenni. Aztán a következő vers azt mondja, aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám is, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Úgyis tovább bontja ezt az egységet Jézus, és azt mondja, hogy az egyház úgy tud egységben lenni velem és az atyával, hogyha megtartja parancsolataimat. Ha ez én igém szerint él, engedelmeskedik nekem, ezzel egy fantasztikus egység jön létre. És aztán a későbbiekben azt mondja a 26. versben, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ez az egység, ez tovább bővül, tovább erősödik, és Jézus beszél a Szentléleknek a munkájáról. Hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az Isten igéjét, ahhoz, hogy működjenek a dolgok, ahhoz, hogy szentül tudjunk élni, ahhoz, hogy el tudjuk végezni a küldetésünket, a feladatainkat, ahhoz szükség van a Szentléleknek a munkájára. Aki mindent eszünkbe fog juttatni, aki erőt tud adni nekünk, aki vezet bennünket, aki a pártfogunk, aki a vigasztalunk. És ez kialakul ez a teljes egység, a Szent Háromságnak az egység, az Atya, Fiú, Szentlélek, és ott van az egyház, a Krisztusban hívő embereknek a közössége, akik egyek Istennel, egyek az Úrral, és együtt mennek. És ahogy vezeti őket az Úr, a Szentlélek kijelentése alapján az egyház így tud előre haladni. Olvastuk el néhány perccel ezelőtt Isten igéjéből azt a történetet, hogy a zsidók, amikor a pusztában vándoroltak, Isten a felhővel és a tűzoszloppal vezette őket. Ez azt is mondhatjuk, hogy óriási biztonságot adott nekik, mert tudták, hogy merre kell menni, azt is tudták, hogy mikor kell menni, azt is tudták, hogy mikor kell megállni, hát túl nagy felelősség nem volt rajtuk. De azért gondoljunk bele, hogy amikor elindult a felhőoszlop, akkor nem volt idő megbeszélni dolgokat, akkor nem volt idő problémázni, hogy most van kedvünk menni, vagy nincs kedvünk menni, most fáradtak vagyunk, vagy frissek vagyunk, hogy most jó irányba megyünk, vagy nem. Ha elindult a felhő, Isten jelzett, akkor az egész zsidó nép azonnal pakolt, és indulni kellett. Ha viszont megállt a felhő, vagy megállt a tűzoszlop, akkor ők megálltak. Lehet, hogy volt olyan ember a nép között, akik azt mondták, hogy jó, még lehetne tovább is menni, még frissek vagyunk, még bírjuk, tehát jobban haladnánk, hamarabb a célba érnénk. De hogyha Isten megállt, akkor meg kellett állni a népnek is. Együtt kellett mozogni Istennel. Ahogy Isten vezette őket, nekik is olyan tempóba kellett haladni. És akkor kellett megállni, és akkor kellett indulni, ahogy Isten vezette őket. És ez ma ugyanígy van az egyházzal, semmi nem változott. Csak ma nem a felhőt, meg a tűzoszlopot nézzük, legalábbis fizikálisan, hanem a Szentlélek vezetése alapján tudunk előre haladni. És nagyon fontos az, hogy nekünk hívő embereknek, itt Budaörsön, Krisztusban hívő embereknek, a gyülekezeteknek meglegyen ez a biztonságunk, hogy mi Istenre figyelünk, és ahogy Isten vezet bennünket, úgy megyünk előre. És ahhoz, hogy ebben a biztonságban lehessünk, ahhoz két fontos dologra szükség van. Az egyik az, hogy az Istennel nagyon jó kapcsolatban legyünk. Vagyis az embernek, vagy az egyháznak egy ilyen függőleges kapcsolata, nagyon erősnek kell lenni, hogy a mennyei atyának az akarata, a Szentlélek kijelentés alapján tudjuk, hogy mit kell tennünk. A másik fontos terület pedig, hogy egymással is jó kapcsolatban legyünk, egy ilyen vízszintes kapcsolatrendszer. Hogyha beülök egy templomba, egy imaházba, egy Isten tiszteletre, akkor ne csak Istennel foglalkozzak, és ne csak az legyen bennem, hogy de jó az Isten, mert megáld engem. Az is fontos legyen, hogy a mellettem ülőt is megáldja az Isten, vagy nem. Vagy a szomszédomat, vagy a barátomat, vagy a munkatársamat. Ha az egyház, vagy akár egyes hívő ember elveszti ezt az egyensúlyt, hogy jó kapcsolatban lenni Istennel, és jó kapcsolatban lenni azokkal, akik körülöttem vannak, akiket Isten rám bízott, ha ezeket nem tudjuk jól elvégezni, és nem tudunk egyensúlyban lenni, akkor fölborul a rend. Az az egyház, amelyik elveszi az Istennel való kapcsolatát, és az Isten igéje már számára nem egy ilyen alapmérték, nem ez szerint végzi a mindennapi munkáját, nem a Szentlélek kijelentése alapján tudnak előre haladni, ezt nevezik liberális egyháznak, amiben minden szabad, eldöntik az emberek, hogy mi a jó és mi a rossz, és Isten nélkül is jól működnek a dolgok. De ez nem biblikus, ez már nem az egyház, ez már egy emberi csoportosulás. De a másik dolog, a másik elbillenés sem normális, amikor valaki annyira csak az Istenre figyel, hogy elfelejti, hogy mellette vannak emberek. Hogy ott vannak a szükségben lévő emberek mellettünk. Vannak olyan hívő emberek, akik nagyon szeretik az Urat, de nem szeretik azokat az embereket, akik közöttük vannak. És erről világosan tanít a Biblia, hogy ez nem normális. Hogy nem szerethetjük az Urat úgy, hogy a másik embert nem szeretjük. Az ilyen remete típusú ember vagy egyház, aki csak az Istenre koncentrál és nem érdekli őt senki és semmi, az fölborul, az nem fog működni. És amikor az egységről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy a hitben és a reménységben közösen előre kell haladnunk, akkor figyelnünk kell Istenre, figyelnünk kell a Szentlélek vezetésére, Isten igéjére, és figyelnünk kell egymásra is. Én nem tudom, hogy a jelenlévők közül kinek az életében melyik az erősebb. De lehet, hogy most valakinek azt üzeni az Úr, hogy figyelj jobban Istenre. Több időt töltsél az imádkozással, több időt töltsél a Biblia olvasással, több időt töltsél a böjtöléssel, koncentrálj jobban Istenre, mert elvesztetted a mennyei vezetést. Lehet, hogy valakinek ez jól működik, és valakinek ma este Isten azt üzeni, hogy figyelj már oda a körülötted lévő emberekre. Hát téged akarlak használni, hogy megsimogass valakit. A te pénzedet akarom használni, hogy valakinek ki legyen fizetve a számlája. A te idődet szeretném odaadni valakinek, hogy valakinek jobban menjenek a dolgai. Téged akarlak használni abban, hogy a melletted lévő vagy a körülötted lévő emberek áldást nyerjenek Istentől. Mind a kettő nagyon fontos. És amikor az egységről beszélünk, akkor ezt együtt kell tennünk. Különböző gyülekezetekkel, együtt a város érdekében, vagy különböző hívő emberek, mindenki a saját maga helyén, figyelünk Istenre, és figyelünk egymásra. És amit kapunk Istentől, azokat a mennyei ajándékokat, akár szellemi dolgok ezek, akár anyagi, fizikális javak, azokat azért adja Isten, egyrészt, hogy bennünket megáldjon, másrészt azért, hogy rajtunk keresztül mások is áldást nyerjenek. És ebben fontos, hogy egységben előre tudjunk haladni. A zsidó levélnek a 12. fejezetének a második része azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És ez azért fontos üzenet, mert az a hívő ember, vagy az az egyház, aki nem Jézus Krisztusra néz, az elveszti a mennyei vezetést, és nagyon sokan vannak, akik néznek a problémáikra, néznek a pénztárcájukra, és ha sok van benne, az a baj, ha kevés van benne, az a baj, néznek a munkahelyi gondjaikra, néznek a jövő kihívásaira, sok mindenre lehet nézni, de azt mondja a Biblia, nézz fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És ha Jézusra nézel, akkor más szemmel tudod nézni azokat a gondokat, problémákat vagy örömöket, amelyek körülötted vannak. Fontos, hogy mi, amikor egységről beszélünk, hogy egy hittel és egy reménységgel tudjunk előre haladni, akkor ez legyen a szívünkben, hogy mi Jézus Krisztusra nézünk. És ha mindenki ránéz, akkor együtt tudunk előre haladni, és ez egy igazi egységet jelent. A Biblia azt mondja, Jézus világosan ígérte, hogy ő vissza fog jönni. Vissza fog jönni értünk, vissza fog jönni a mennyasszonyért, az egyházért, és egy olyan egyházat akar magával vinni, akik szentül és tisztán élnek, akik egyensúlyban vannak, akik szeretik az embereket és szolgálják a körülöttük lévő embereket Krisztus szeretetével, és figyelnek Istenre és engedelmeskednek Istennek. Egy ilyen egyházért akar Jézus Krisztus visszajönni. És azt szeretné, és azt üzeni nekünk, hogy te is, meg én is, meg valamennyien ilyenek legyünk. Az új szövetségnek a lényege ez. Krisztus elindította az új szövetséget, megnyitotta a Golgotán az új szövetséget, és az új szövetségbe be lehet lépni. Az új szövetségbe, az újjászületéssel be lehet lépni, és Isten gyermekeként ebben a biztonságban lehetünk, amit Jézus mond, hogy ne nyugtalankodjatok. A Szentlélek vezet benneteket, én helyet készítettem, el fogok majd jönni, és minden rendben lesz. Ez egy biztonság. De ugyanakkor, hadd erősítsem meg újra, fontos, hogy ebben a biztonságban is Krisztusra nézzünk. Mert ha magunkra nézünk, meg csak a körülményekre nézünk, akkor nagyon sokszor elbizonytalanodunk. Nagyon sokszor kerül a hívő ember is egy olyan helyzetbe, amikor gondok, meg problémák jönnek, betegség jön, nem várt dolgok jönnek, azt mondja a hívő ember, hogy Istenem, miért engeded ezt meg nekem? Hát én szeretlek téged, hát én adakozok, én ezt teszem és azt teszem, és miért pont velem történnek ezek a dolgok? Jézus soha nem ígérte meg, hogy ha te követed őt, akkor minden tökéletesen fog működni az életedben. Jézus azt ígérte, hogy ha követed őt, akkor biztonságban lehetsz. Ő meg fog védeni, meg fog áldani, még a nehéz helyzetekben is tud erőt adni, és a végén a mennyei hajlékban ott leszel. De Jézus azt is mondta, és azt is tanította a János 15:20-ban, világosan beszélt a tanítványoknak, és nekünk is ezt mondja, így hangzik Isten igéje, hogy emlékezzetek arra az ígéretre, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, és ha az én igémet megtartjátok, a tiéteket is meg fogják tartani. Vagyis Jézus azt ígérte, hogy lehet, hogy lesz nem kellemetlenség, lehet, hogy lesznek problémák, de akkor is néz Krisztusra, és akkor is menj előre. A nehézségekben is. És ami bátorítás, hogy az Isten igéje, az ma ugyanolyan erős, mint amikor Jézus elmondta ezeket. Vagy amikor a bemerítő, hogy keresztül János szájából kijött, hogy térjetek meg. Ma is ugyanígy szól Isten igéje. Isten igéje ma is ugyanolyan erős, és azt mondja Jézus Krisztus, azt ígéri, hogyha hirdetjük az evangéliumot, ha megvalljuk őt, akkor ugyanolyan eredményei lesznek, mint akkor. Mert az embereknek ma is egy dologra van szükség, hogy megtérjenek. És egy személyre van szükségük, hogy Jézus Krisztussal találkozzanak. Én nem túl régen lakok Budaörsön, körülbelül 3 éve, és amikor Budaörsre költöztünk, és a fiamat beírattam az óvodába, akkor néhány héttel később összebarátkozott egy másik kisfiúval, és egyszer az anyukája ennek a kisfiúnak megkérdezte az én fiamtól, hogy hát miért költöztetek Budaörsre. És erre a fiam minden gondolkodás nélkül azt mondta, hogy hát gyülekezetet alapítunk. És akkor mit csináltok? Egy gyülekezetet alapítunk, azért jöttünk Budaörsre. Ez a... akkor 5 éves kisfiú mindenféle gondolkodás nélkül mondta, hogy ez a cél, ezért jöttünk ide. Azt hiszem, hogy komolyan kell vennünk nekem is valamennyiünknek azt az igét, amikor Jézus arról beszél, hogy legyetek őszinték, mint a gyerekek. Vagy ha olyanok nem lesznek, mint a gyerekek, akkor nem tudjátok meglátni az Isten országát, vagy nem fogjátok meglátni az Isten országát. A mai gyülekezeteknek, a mai egyháznak egy fontos küldetése, hogy nézzen Jézusra, és képviselje Jézust, valljuk meg Jézust. És erre rengeteg lehetőség van ma. Egy olyan országban élünk, ahol minden szabad. Ezt is szabad. Hála Istennek. És ezt meg kell tennünk, hogy megvalani Jézus Krisztus különböző helyzetekben. És ha valaki nagyon gazdag, akkor megvalhatja Jézus Krisztust azzal is, hogy Isten engem megáldott anyagilag, és dicsőség Istennek ezért. Ha valakinek Isten nagy lehetőségeket ad, akkor azt mondja, hogy engem Isten megáldott ezekkel a nagy lehetőségekkel, és dicsőség Istennek ezért. Ha nekem sok időm van, akkor ezt a sok időt befektetem. Ha sok értelmet adott nekem Isten, akkor ezeket a talentumokat felhasználom, és adom másoknak, és szolgálok mások felé. Krisztust megdicsőíteni, és amit kaptunk tőle, azt visszaadni másoknak. Ez a küldetése az egyháznak. Néhány hónappal ezelőtt, vagy talán héttel ezelőtt, a Magyarországon kiosztották a Prima Primissima díjakat. Ez a legjobbak között és a legjobbak című díj, és különböző kategóriákban kaptak emberek díjakat, és amikor néztem ennek a díjkiosztó ünnepségnek a gáláját a tévében, akkor a sok-sok díjazott, mindenki meghatódottan mondta, hogy nagyon köszöni a zsűrinek, nagyon köszöni az alapítónak, a munkatársainak is, és mindenkinek nagyon köszöni, hogy idáig eljutott, és hát egy ilyen nagy megtiszteltetésben van része, ami egyrészt megtiszteltetés, egy másrészt pedig egy komoly pénzösszeg, és mindenki nagyon hálálkodott, és ez természetes. És a sorban egyszer jött valaki, egy újjászületett komoly hívő ember is kapott egy díjat, a Bethesda kórháznak a főigazgatója. És amikor ő kiment oda a pulpitushoz, ő is elmondta ugyanezt, hogy nagyon köszöni a munkatársaknak, köszöni a zsűrinek, az alapítónak, hálás mindazoknak, akik közre játszottak abban, hogy ő egy ilyen megtiszteltetésben részesült, de azzal fejezte be, hogy dicsőség Jézus Krisztusnak, akitől jön a hit, akitől jön a reménység, és akitől jön a bátorítás, mert ő adja az erőt ahhoz, hogy ilyen eredményeket elérjünk. Nem így mondta szó szerint, de ez volt a lényege. És amikor végighallgattam ezt az embert, akkor azt mondtam, egy ember volt, aki megdicsőítette Istent. Lehet, hogy csak ő hit benne, de ő legalább merte vállalni, és azt mondta, köszönöm mindenkinek, köszönöm az embereknek, és köszönet Jézus Krisztusnak. Legyünk mi is ilyen emberek. Budaörsi hívő emberek. Legyünk ilyenek, akik megmerjük valami Jézus Krisztust, és mondjuk azt, hogy köszönet Jézus Krisztusnak, vagy hála Istennek ezért, és megvalani a hitetlen emberek előtt is, mert erre van szükség, hogy az emberek Krisztusra nézzenek. És nekünk pedig Jézusra nézve, Jézusra mutatva kell élnünk, és ha ezt tesszük, akkor Isten megáldja az életünket, és tudunk előre haladni, növekedni, és ebben a városnak az életében is ez a néhány gyülekezet, akik együtt vagyunk, egy óriási áldást tudunk jelenteni. A kérdés az, hogy akarjuk ezt? Ha igen, akkor bátorítson bennünket Jézus Krisztus, hogy ő helyet készít, vissza fog jönni, a Szentlélek itt van, vezet bennünket, és erőt ad mindenhez. Nekünk engedelmeskedni kell. Isten áldjon bennünket ebben. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy te egy kezdeményező Isten vagy. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust elküldted erre a földre. Köszönjük, hogy ő a megváltunk, a szabadítunk, ő a messiás. És köszönjük, hogy ő az út, az igazság és az élet. És köszönjük, hogy a menny kinyílt, és az újjászületés által mi a mennynek az állampolgárai lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy ilyen nagy ajándékot adsz nekünk. Köszönjük az üdvösségnek a valóságát, dicsőség neked ezért. És most azért imádkozunk, Urunk, hogy áld meg az életünket. Imádkozom ezért a városért. Segíts, Uram, hogy ebben a városban ezek a gyülekezetek, akiket idehoztál, akiket itt megtartasz és megáldasz, valóságos áldás lehessenek az itt élő embereknek. Uram, hiszünk abban, hogy amit mondtál, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, hogy ez igaz ma is. Tudjuk, Uram, hogy a te igéd nem változott. És kérünk téged, hogy töltsd be a te lelkeddel, adj bölcsességet, erőt, bátorítást, hogy tényleg valóságosan áldást tudjunk lenni a te nevedben és a te mennyei erőddel. És Uram, abban is hiszünk, hogy Krisztusban a menny minden áldása a miénk. Hálát adunk ezért. És szeretnénk ezt megosztani másokkal, jó sáfárkodni minden mennyei ajándékkal, minden talentummal, minden képességgel, lelki ajándékkal. Uram, kérünk, hogy vezess ebben bennünket. Tényleg adj egységet és szeretetet és tiszteletet közénk, és vezess bennünket tovább akaratod szerint. És Uram, hiszünk abban, hogy mindaz, ami eddig történt, az csak előképe annak, ami ezután fog következni. Hiszük, hogy még nagyobb dolgok történhetnek ebben a városban. Imádkozunk ezért, hogy legyen ez valóság, és mi is a részesei lehessünk. Áld meg a gyülekezeteket, Uram, és áld meg személyesen a hívő embereket, bennünket, mert szükségünk van rád. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük a te kegyelmedet. Amen.
A 346. dicséretünk első versszakát énekeljük el, az igére felelve válaszul. A 346. dicséretünk így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked minden jó téteményedet, amelyet a mi életünkbe elvégeztél. Köszönjük neked az igét, amelyet most hallhattunk, és kérünk, segíts abban, hogy valóban őszinte, szívvel és vágyjal tudjunk utánad kapaszkodni, keresni téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a te fiad Jézus Krisztus beszéde által. Kérünk, hogy beszélj velünk, munkáld bennünk az akarást, hogy legyen vágy a szívünkben arra, hogy a te igédet halljuk napról napra, hétről hétre. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem a vesztünket, kárhoztatásunkat akarod, hanem meg akarsz áldani bennünket, azt akarod, hogy veled tölthessük az örökké valóságot. Hisszük, Urunk, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten mindezt lehetővé tette a mi számunkra. Köszönjük, hogy ő ott esedezik, értünk a te jobbodon, és egyúttal a lélek által itt munkálkodik közöttünk, és szól hozzánk, tanít bennünket az örök élet útjaira. Urunk, kérünk valamennyi felekezetekből egybe gyűlt gyülekezeti tagok, hogy taníts bennünket továbbra is, és ígéreted szerint maradj velünk minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus nagy nevéért hallgasd meg, kérünk a mi imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fennállva közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket, a 395-ös számú énekünket énekeljük el mind a három versszakával. A 395. dicséretünk itt kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát, hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. A harmadikat fennállva énekeljük.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy el tudjuk kérni, vagy gondolni, azért legyen a dicsőség az egyházban örökkön örökké. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen.
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket Jézus Krisztusban. Amen.
Egyetemes imahetünknek a záró alkalma ezzel a végéhez ért, illetve majdnem a végéhez ért, ugyanis szeretném a testvéreket meghívni gyülekezetünk nevében ide a terített asztalhoz. Azok, akik itt az első sorokban ülnek, már láthatták, hogy itt mindenféle finom falatok várnak ránk. Szendvics és sütemény, és hozzá teja és üdítünk. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, amennyiben nincs nagyon-nagyon-nagyon sürgős útja, vagy olyan tennivalója, nem lehet elhalasztani, hogy tessenek idejönni az asztalhoz. Sok-sok szeretettel várunk mindenkit. Akinek mégis el kell menni, annak áldás, békességet kívánunk, jó pihenést. Tessenek tehát ide a megterített asztalhoz jönni.